Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A békét nem lehet erővel megtartani, csak megértéssel érhető el. Köszöntöm a hallgatókat, Albert Einstein gondolataival, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják az Inter Arma Caritas 436. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatva az előző adásban megkezdett összeállítást, a 62. nemzetközi lurdi katonai zarándoklatról szólunk. A mai alkalommal megszólal majd Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek.
Biztos az, hogy Isten előtt kell a saját életünket mérlegre tenni. Ezért is van az, hogy zarándok helyeken általában sok gyónási lehetőség van. Hogyha Isten színe előtt is úgy érezzük, hogy valami az mi számunkra nagyon fontos, akkor azt bátran kérhetjük. Bízva persze a gondviselésben, és végül is ráhagyva a döntést is, hogy hát, ha ő jobban tudja, hogy nekünk mégsem az a legjobb. Tehát ezzel a bizalommal, de határozott kérésekkel és az életünknek az átvilágításával kell egy zarándok útra indulni.
Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök a következőképpen foglalta össze Erdő Péter bíboros lurdi jelenlétét.
A szombat esti Mária körmeneten körbevitték katonák, magyar katonák, illetve más katonák kíséretében egy erre összeállított kis jármű szerkezeten a missziós keresztet. Én azt gondolom, hogy ez például egy nagy lelki gazdagodás volt nekem. Ugyanakkor pedig az, hogy jelen volt Magyarország primása, az pedig egyfajta megbecsülés is volt a magyar katonák, az 52. eukarisztikus kongresszus, és hát Magyarország bíboros prímása felé. Találkozott a jelenlevő tábori püspökökkel bíboros úr, már a szentmise előtt előző nap a jelenések barlangjánál, a grottánál, és részt vett a Mária gyertyás körmeneten is. Én azt hiszem, hogy ő is szép lelki tapasztalatokkal és élményekkel érkezett haza a zarándoklat után. És azt láttam a magyar katonákon is, hogy ez a kicsi erőteljesebb magyar jelenlét, amit a bíboros prímásnak a szentmise bemutatása, illetve a missziós kereszt jelenléte miatt fontossá vált. Én azt gondolom, hogy a katonák is érezték azt a megbecsülést, és másfajta tapasztalatokkal érkeztek most haza erről a zarándoklatról, mint az eddigiek folyamán. A bíboros úrnak a szentmisén mondott szentbeszéde pedig hát arra világított rá, arra a jelen körülményre, amiben ez a világ, vagy legalábbis Európa él, hogy valamiképpen hogyan lehetne a háborús konfliktusból megszabadulni, vagy kiszabadulni, és erre irányította rá a figyelmet, akár Szent Lajos francia királynak a példájával, illetve az ő általa hozott törvényekkel, akár pedig II. János Pál pápának a tanításával a háborúval kapcsolatban.
A következőkben Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érseket hallják a lurdi zarándoklat tapasztalatairól.
Azt mondják, kétszer ugyanabba a folyóba nem lehet belépni. Két ugyanolyan zarándoklat nincs, de különösen érdekes az, amikor a Magyar Katolikus Egyház vezetőjeként valaki részt vesz egy ilyen zarándoklaton. Mennyiben hivatalos, és mennyiben egy picit az elmélyülés pillanata?
Mindenek előtt azt különbözteti meg a zarándoklatot a turista úttól, hogy az ember Isten előtt egy bizonyos kéréssel indul el, és ezt a kérést viszi oda a zarándokhelyre, ha Szűz Mária kegyhelyről van szó, akkor kéri a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, támogatását is a kérés teljesüléséhez. Persze mindig azzal a lelki alapállással kell közeledni, hogy Isten jobban tudja, mire van szükségünk. Tehát nem automatikus az sem, hogy amit egy ilyen különleges búcsújáró helyen kérünk, az rögtön megvalósul. Ugyanakkor az is fontos, hogy a zarándokút után nyitott szemmel járjunk az életben, és vegyük észre, ha valami a kéréseink közül talán másképp, mint ahogy mi elképzeltük, de mégis megvalósul. És akkor tudjunk köszönetet mondani és hálát adni. Na most az én számomra ebben a zarándoklatban hát sok újdonság volt. Egyrészt az, hogy katonák 38 országból, sok egyenruha, sok alakzat, sokféle zene, sokféle hagyomány. Ugyanakkor azért az látszott, hogy nem teljesen profán a hangulat. Aki többször volt ott, azt mondja, hogy az idén egy kicsit vallásosabb volt a katonák közössége is, a különböző nemzetiségű katonáké. Miért? Hát azért, mert volt közben egy nagy megszeppenés. Szóval a járványnak az évei miatt két esztendővel el kellett ezt a zarándoklatot halasztani. Úgyhogy kitűzőket is kaptunk, amelyek bronzból voltak, és rá volt nyomva, hogy nemzetközi katonai zarándoklat 2020. És ezt 22-ben tudtuk teljesíteni. Hasonló volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is, ugye, 2020-as emblémával, és 2021 őszén tudtuk megtartani. Tehát ez a fajta újjáéledés a bezártság után a személyes találkozásnak a fontossága és a varázsa az nagyon érezhető volt. Na most, ami engem magamat illet, hát a grottánál itt tudtam imádkozni igazán, és nem sokkal később annak a közelében gyertyát gyújtani, akkor gondoltam nagyon erősen azokra a szándékokra is, amelyeket magammal vittem.
Említette, hogy különösen érdekes lehetett most a katonák számára is talán, és különösen megkapó lelkileg, akkor, amikor Európában háború történik. Igazságosság és a szeretet békéje, amit említett ön is a homiliájában, mennyiben szolgálhatja valóban a katonaság, a honvédség, furcsálják azt, hogy a katonák és a béke, a katonák és az egyház, a katonák és a lelkiség, hogyan látja ennek az ellentmondását? Egyáltalán van-e ellentmondás ebben?
Én nem látom az ellentmondást tekintettel a kérdésnek a nagyon hosszú történetére. Hát a kereszténység első 3 évszázadában nem az volt a kérdés, hogy mikor igazságos egy háború, vagy mit csináljon az állam hivatalosan, hanem az, hogy egy hívő keresztény ember egyáltalán lehet-e katona. Hiszen a katonasághoz való belépésnek egy formális aktusa volt a katonai eskü. És ez az eskü pogány istenekre történt. Tehát gyakorlatilag egy hívő kereszténynek lelkiismereti válságot okozott. Nem véletlen és nem csak legenda az, hogy Nagy Konstantin a Milviuszi csata előtt megengedte, hogy a hadi jelvényeire Krisztus monogramját tegyék. Tehát attól kezdve a keresztény embernek nem volt kibékíthetetlen világnézeti ellentét a katonai szolgálat és a keresztény hite között. Természetesen ezzel együtt rögtön föltámadtak azok a kérdések, hogy hogyan kell egy hívő keresztény embernek katonaként viselkednie. És volt is erre már a Szentírásban útmutatásunk, hiszen keresztelő Szent János annak idején prédikált a tömegnek, és külön megszólította a katonákat is. Nem azt mondta nekik, hogy dobják el a fegyvert, hanem azt mondta, hogy ne erőszakoskodjanak a néppel, ne követeljenek többet, mint ami igazságos. Szóval egy tisztességes, és azt hiszem, hogy emberséges magatartás az, amit kíván tőlük. Na most jelenleg a II. Vatikáni zsinat kifejezett tanítást ad erről a kérdésről, különösen a Gaudium et Spes kezdetű konstitúcióban. és elmondja azt, hogy lehetséges az, hogy valaki bizonyos körülmények közt szinte profétai módon egyáltalán elutasítsa a fegyveres szolgálatot. De lehetséges az is, ha csak nem olyan összefüggésről van szó, ami másokból elfogadhatatlan, hogy a katonai szolgálatát békeszolgálatnak fogja föl, hiszen a fegyveres erők nagyon sokszor arra szolgálnak, hogy a társadalomban vagy a népek között egyfajta egyensúlyt és békét biztosítsanak. Tehát ez az a katonai erény, ami azt hiszem, hogy ma is elsősorban a szemünk előtt van. Ugyanakkor azért tudni kell azt, hogy a műszaki tudományok, vagy akár a biológia fejlődésével olyan fegyverek, olyan eszközök is megjelennek, amik a korábbi gondolatmeneteket erőteljesen befolyásolják. Ugye Hajdan az igazságos háborúnak az ismérveit kutatták a gondolkodók, és felsoroltak sok mindent, elsősorban a jogos önvédelem volt az, amire kollektív védekezés címén az igazságos háború témáját építették. Az más kérdés, hogy a tapasztalat már a 16. században is azt mutatta, ahogyan mondjuk Cajetanus Biboros le is írja, hogy a saját háborúját mindenki igazságosnak tekintette. Azonban a mai fegyverek mellett, ha egy közösségnek a védelmében lépünk is fel, de a háborúban olyan eszközök kerülnek bevetésre, amik ugyanennek a közösségnek a teljes pusztulásával járnak, akkor megkérdőjelezhető az egész gondolatmenet. Tehát azt hiszem, hogy külön elveket, külön szempontokat kell keresni, amikor például tömegpusztító fegyverekről van szó. És még ezeknek az esetében is, például Szent II. János Pál pápa azt mondja, hogy ezeknek a használata teljesen elvetendő, mégis akik rendelkeznek vele, nem szükséges, hogy azonnal és egyoldalúan megsemmisítsék őket, ha az elég szomorú és az emberi gyarlóságon alapuló, de mégiscsak létező kölcsönös elrettentés logikája egyfajta békés egyensúlyt képes fenntartani. Tehát nem a használat kedvéért, hanem, hogy így mondjam, elrettentés vagy a nyugalom kedvéért, még ezt is legalábbis bizonyos helyzetekben elviselhetőnek tartja. Tehát nem a használatukat, hanem a birtoklást, ha már megvan. Nagyon nehéz kérdés ez, mert itt a tudományos kutatásnak a problémája is fölmerül, mégpedig nem is csak a katonai összefüggésben, hanem az élet minden területén. Tehát beleütközhet egy kutatás, legyen az genetikai, legyen az biológiai, legyen az akár informatikai jellegű, olyan kérdésekbe, amelyek nagyon súlyos etikai fenntartásokat vetnek fel. Na most lehetne azt mondani, hogy az erkölcsi reflexió utol kell, hogy érje, meg a jogi reflexió utol kell, hogy érje a természettudományt, és amikor már biztos ítélet, biztos minősítés van egy-egy dologról, akkor lehet eldönteni, hogy tovább kutassuk-e? Igen ám, de közben a többiek is kutatnak, és hogyha nagyon sokáig várnak ezzel a reflexióval, vagy nehezen születik meg, már pedig ezek nem könnyű dolgok, akkor előfordulhat az, hogy hátrányba kerül az illető a többiekkel szemben. Tehát fönnáll a veszélye annak, hogy a tudomány, a kutatás elszabadul, és az ember úgy találja magát, mint a varázsló inas, aki váratlan erőket szabadított el, de már nem tud rajtuk uralkodni. Szóval ez a kockázat, ez benne van ma az emberiségnek a sorsában.
Említette II. János Pált, ne féljetek. A mai világban pontosan azért, mert erkölcstelenség, etikátlanság, önzőség az, amit leginkább tapasztal az ember, az emberiség, nem tudja, hogy az imádságnak, az Istenhez fordulásnak mennyi ereje van. Mit tudunk mi keresztények tenni Európában, hogy megakadályozzunk egy újabb világégést?
Mindenki előtt a tábori lelkészek maguk számolnak be arról, hogy különösen külföldi missziókban, háborús területen, nyugtalan területen nagyobb szükség van rájuk, nagyobb igény van rájuk, többen fordulnak hozzájuk, mint máskor. Tehát az ember, ha megéli a határhelyzeteket, akkor inkább elgondolkozik azon, hogy mennyit is ér az emberi élet. És a mi keresztény meggyőződésünk az, hogy a földi élettel nincs vége mindennek. Hogy az életünknek az igazi célja az örök boldogság. Ezt valamikor olyan egykedvűen idézték a katekizmusból, hogy a véget vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, csak neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk. Na most az igazság azonban az, hogy az életünk célja túlmutat a földi biológiai életen. Ezzel egy olyan méltóságot fedezünk föl magunkban és a másik emberben is, ami a hétköznapi életet meghaladja. Tehát ennek éppen a veszélyhelyzetek, éppen a katonaságnál előforduló helyzetek nagyon is a hordozói, tehát rá tudnak világítani erre. Úgyhogy fokozott szükség van a katonai lelkészeknek a szolgálatára, és arra, hogy aki ilyen helyzetben él, akinek ez a hivatása, foglalkozása, az nyitott szívvel álljon az élet nagy helyzetei és kérdései előtt. Biztos az, hogy Isten előtt kell a saját életünket mérlegre tenni. Ezért is van az, hogy zarándok helyeken általában sok gyónási lehetőség van. És hogyha Isten színe előtt is úgy érezzük, hogy valami az mi számunkra nagyon fontos, akkor azt bátran kérhetjük. Bízva persze a gondviselésben, és végül is ráhagyva a döntést is, hogy hát, ha ő jobban tudja, hogy nekünk mégsem az a legjobb. Tehát ezzel a bizalommal, de határozott kérésekkel és az életünknek az átvilágításával kell egy zarándokútra indulni.
Visszatekintve Lourdesra, önben milyen momentumok azok, amelyek leginkább megragadóak voltak és elhozta ide Magyarországra, elhozta a hivatásába?
Leginkább talán a grottánál imádkozó emberek. Nem is csak a közös körmeneti imádság, az is nagyon szép volt a gyertyás körmenet a rózsafüzérrel, de a csöndben egyénileg ott térdelő, ülő, álló, imádkozó emberek. Azok is, akik kézzel megérintették a sziklát, nem minthogy a varázsszernek tekintenék, de bízva abban, hogy ahogyan annak idején a szegény kis Bernadettnek szólt a Szűz Mária, és komolyan vette őt, úgy az ő szegény kis életükben, hiszen mindannyian nagyon kicsik vagyunk az ő színe előtt, szóval hogy abban is észreveszi azt, hogy mik azok a pontok, ahol vigasztalni, ahol segíteni kell. Tehát ez a bizalom az imádkozó embereknek az élménye volt, azt hiszem a legfontosabb.
Atya, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, jó egészséget, jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen, viszont kívánok!
Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A 62. Nemzetközi Katonai Lourdes zarándoklatról szóltunk a mai műsorban. További tartalmas rádiózást, szép napot kívánok. Második János Pál pápa gondolatával búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. 1979-ben Assisi Szent Ferencet az ökológiával foglalkozók égi patrónusává nyilvánítottam. Ő a teremtés sértetlensége iránti mély és őszinte tisztelet példáját kínálja a keresztények számára. Mint a szegények barátja, aki szeretetben élt Isten minden teremtményével, Szent Ferenc az egész teremtést, állatokat, növényeket, természeti erőket, sőt napfivérét és holdnővérét is meghívta, hogy együtt tiszteljék és dicsőítsék az Urat. Az Assisi nincstelen tanúbizonyságát adja annak, hogy ha békében élünk Istennel, nagyobb készséggel fogjuk építeni a békét az egész teremtéssel is, ami elválaszthatatlan a népek közötti békétől.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.